van rendjén. Az Istenhez és a gyülekezethez való tartozásnak manapság alig van ára. Legalábbis a nyugati kereszténységben. Mert az évi pár ezer forintos egyházfenntartói járulék nem egy prémium minőséget megillető ár. Mert ma bennünket nem fognak megverni, lekötni azért, mert keresztények vagyunk. Néhány országgal arrébb egy Biblia miatt a családot kiközösít, nem kapsz munkát, sőt esetleg felgyújtanak, vagy egy darura felkötnek elrettentő példaképpen. De nálunk ilyen ára nincs a kereszténységünknek. Hajnali ima alkalmak munkába menet előtt, heti 20 istentisztelet, ugyan már. És ha valaki nem jön el az istentiszteletre, nem vesz részt a gyülekezet életében, nem adakozik, nem járul hozzá mások megtéréséhez, soha senkinek nem mondja el a megtérése bizonyságtételét, vagy az evangéliumot, akkor sem történik semmi. A 21. századi nyugati kereszténység túl olcsóvá vált. Gyakorlatilag mára nincs ára. Ráadásul az icipici szuperkedvezményes leárazott elkötelezettséget sem ott kérjük, ahol a Biblia is kéri, hanem ott, ahol nem kéne. Az egyházi törvénykönyveink és a tradicionális szokásaink néha drágább számunkra, mint az Isten igéje. Az emberek körülöttünk látják mindezt. És a Tesco gazdaságos kereszténységből köszönik szépen, nem kérnek. Ott, ahol a gyülekezet tagjai sem fizetik meg az elkötelezettségük árát, ahol a gyülekezet a saját fenntartásáért, a rezsiköltségeiért vagy a lelkész fizetéséért sem vállalja a felelősséget, ahol minden ingyen van, nem csak az evangélium, ahol semmiért sem vagyunk hajlandóak fizetni, sem az időnkkel, sem az odaszállásunkkal, pénzünkről már ne is beszéljünk, ott valami nem stimmel. Ahol és amikor nagyon sokba kerül kereszténynek lenni, ott és akkor általában ébredések történnek. A dél-koreai reformátusok felkelnek hajnalban, és munka előtt 2 órát imádkoznak. A dél-afrikai keresztények 100 kilométereket gyalogolnak, hogy gyülekezetbe mehessenek. A muszlim környezetben megtérők vállalják a zaklatásokat, sokszor az életveszélyt is a hitükért. Spurgeon, Moody, Whitefield 20-30 istentiszteletet tartott hetente. A század elejé baptisták 100-nál is többen zsúfolódtak össze egy-egy lakásban házi bibliaórákon. Azok voltak ám a szép idők. Azok a nagy áldások mindig a nagy elkötelezettségek gyümölcsei voltak. Akik készek voltak sokat fizetni, komolyan megfizetni az igazi értéket, azok olyan magas minőségű kereszténységet mutattak be a világnak, amihez méltóság volt csatlakozni. Szóval az emberek különösen manapság nagyon érzékenyek az ár-érték arányra. Az alacsony minőség nem mindig vonzó, akkor sem, ha az ára is alacsony. Mert van, amiből az igazi, a jó, a valódi, a márkás kell nekünk, és szívesen megfizetjük az árát, ha tudjuk, hogy minőséget kapunk a befektetésünkért. Azt hiszem, ilyen gyülekezetekre lenne szükség manapság. Ahová megéri befektetni az életünket, az időnket, a kapcsolatainkat, a munkánkat. Ahová jó tartozni, mert ott mindenki a maximumot nyújtja, és a Szentlélek olyan mennyei minőséget garantál, amit sehol a világban máshogy nem találunk. Szóval ne itt akarjunk spórolni. Fizessük meg a kereszténységünk árát, mert megéri. Nagyon megéri. Krisztus után 47 és az 50-es évek eleje között nagy éhínség volt Palesztinában. Ráadásul ezt az aszályos évet követte a szombat év, ami a zsidó törvények szerint azt jelentette, hogy minden 7. évben pihentették a földet, nem vetettek. Kicsit okosabbak voltak, mint manapság az emberek, tudták, hogy a földnek is szüksége van pihenésre. De így ez a két dolog, az aszályos év és ez a szombat kiesés óriási gabona hiányt okozott. Erről beszámolnak korabeli történeti források is. Claudius császár idejében járunk. Szóval ott volt az éhínség, az asszály, szombat téli terméskiesés. És Pál apostol felszólítja az Európában lévő keresztény gyülekezeteket. Pontosabban most nagyon rossz szót használtam, nem felszólítja. Azt mondja, hogy szervezünk gyűjtést a Palesztinában, a Jeruzsálemben élő keresztények számára. Felolvasott ige szakaszunk éppen arról szól, amikor a korintusi gyülekezetnek, ami tudjuk egy gazda kereskedő város volt akkoriban, jólétben éltek az emberek. Éppen ezért a jólét ugye mindig együtt jár, vagy legalábbis sokszor az erkölcs pusztulásával, hát ott is volt minden. Mégis alakult keresztény gyülekezet. És éppen azt olvashattuk, hallhattuk felolvasott szakaszunkban, amikor arra buzdítja őket az apostol, hogy ugyan már fejezzétek már, amit elhatároztatok és eltökéltetek. Mert jó volt az akarás, és ez fontos, de muszáj, hogy kell, muszáj, kövesse az akarást, a cselekvés is. És hoz egy példát. Macedónia. Szintén egy európai keresztény gyülekezet abban az időben. Nagyon kifejező az a szó, ahogy leírja őket. Azt mondja, hogy szegénységükből. Az a szó, amit itt a görögben használ, sokkal kifejezőbb azonban. Így lehetne fordítani még jobban, hogy a szegénység legmélyebb bugyraiban élnek. És mégis valami emberfeletti dolgot csináltak, adományt gyűjtöttek, sőt, ők jelentkeztek, hogy szeretnének ők is adományt gyűjteni és küldeni az éhező testvérek számára. Pedig a szegénység legmélyebb bugyraiban éltek. Egy nagyon izgalmas és érdekes szót használ szintén továbbiakban is az apostol. Azt mondja, hogy kegyelemből fakadó cselekedet ez a macedón gyülekezetben. A kegyelem az a karit szó, ugye ismerjük, karitát ebből jön. Azonban ennek is van egy többlet jelentése. És a Biblia itt is így használja. Ez nem az emberek kiválóságának az eredménye, hogy ők még a szegénységből is adni akartak, hanem az Istentől kiinduló eseményt jelent ez a szó, ez a kári. A macedón gyülekezetben olyan emberek voltak, akiknek cselekedeteiket és gondolataikat az Istentől kiinduló események, tanítások, igék határozták meg. Nem ők voltak ennyire fene gyerekek. Nem ők voltak ennyire kiválóak. Egyszerűen nem tudtak más tenni, mint amire az Isten lelke indította őket. Nagyon fontos, és szeretném aláhúzni ezt a gondolatot. Istentől kiinduló események. Ezek jellemezték a macedón gyülekezetet. Isten nélkül is lehet nagy adományokat adni. Isten nélkül is lehet elkápráztatni a hallgatóságot, a szomszédainkat, azzal, hogy mi mennyire érzékenyek vagyunk a szegénységre. Mindig eszembe jutnak a nagy hollywoodi sztárok, akik millió dollárokat adományoznak ilyen problémákra. Számoljuk fel a szegénységet, vagy az éhínséget. És ez nagyon szép. Csak éppen ez marketing. Mert nagyon jól mutat a magazinok címlapján a szalagcím, hogy Angelina Jolie és George Clooney hány millió dollárt adott. Ez ma jól mutat. És én még arra sem vagyok hivatott, hogy megkérdőjelezzem az ő elhivatottságukat, Isten ments, miért bántsam én őket, ők se bántanak engem, miért bántsam, de ugye ilyenkor mondja azt az ember, hogy nagyon könnyű adni, mondjuk 50 millióból 1 milliót. Vannak-e a gyülekezetben, a gyülekezet tagjai között Istenből kiinduló cselekvések? Mert Macedóniában ez történt. És mi van, hogyha nem Istenből kiinduló cselekvések határoznak meg bennünket? Olvastam egy roppant kellemes kis írást, pár sor az egész. Akkor ez történik. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy ember. Név szerint mindenki, valaki, bárki és senki. Így hívták őket. Tehát mindenki, valaki, bárki és senki. Egy szép napon szóltak mindenkinek, hogy akadt egy fontos munka, amit sürgősen meg kell csinálni. Mindenki biztos volt benne, hogy valaki megcsinálja. Bárki megcsinálhatta volna, viszont senki nem csinálta meg. Valaki nagyon megdühödött emiatt, mivel ez mindenki dolga lett volna. Mindenki úgy gondolta, hogy bárki megcsinálhatná, és senki nem vette észre, hogy mindenki kerüli a munkát. Végül valaki lett az, akit mindenki okolt, amiért senki nem csinálta meg azt, amit bárki megtehetett volna. Bocsássanat, meg nem tudtam fejből elmondani, nem is próbálkoztam megtanulni, de valahogy azt éreztem ebből a kis szösszenetből, hogy na, pontosan erről szól a mai világ. És pontosan erről szólnak ma keresztény református gyülekezetek. Tegnap említettem a Biblia órán, hogy milyen hihetetlen bajban vannak a környező gyülekezetek. Mi itt Lovasberényben hálát adhatunk az élő Istennek, mert még legalább vagyunk. Mert vannak olyanok tényleg közöttünk, akik Istenből kiinduló gondolatokkal és történésekkel és cselekvésekkel élnek. Vannak olyan környékbeli lelkészek, akik hónapok óta nem tudnak fizetést fölvenni. Vannak olyan környékbeli gyülekezetek, ahol 5-7 járnak templomba. Mert lehet, hogy mindenki azt gondolja, hogy valaki majd úgy is elmegy. Mert lehet, hogy azt gondolja valaki, hogy bárki megteheti ezeket a dolgokat, amik ahhoz kellenek, hogy egy közösség éljen. Csak valahogy a végeredmény mindig az, hogy senki sem csinál semmit. Ez történik akkor, amikor elfogy a vágy belőlünk, hogy az Isten kegyelme és az ő jelenléte határozza meg gondolatainkat és cselekedeteinket. Testvérek, hiszem és vallom, nem véletlenül adatik meg nekünk, lovasberényi reformátusoknak azt, hogy vagyunk, hogy élünk, életben vagyunk, hogy ajándékaink vannak, hogy vannak közöttünk olyan áldozatkész emberek, akik szolgálnak. Hiszem és vallom, hogy feladatunk van a környezetünk felé. Hiszem és vallom, hogy azzal, amink van, szolgálni kell. És segíteni azokat, akik most nehézségben vannak. Az apostol ad egy jó tanácsot a korintusi gyülekezetnek. Tanácsot is adok ebben az ügyben, mert ez hasznos nektek, akik nem csak a cselekvést, hanem előzőleg az akarást is elkezdtétek tavaly óta. Kicsit értelmetlennek tűnnek ezek a szavak. Hadd fessem fel a mögöttük lévő helyzetet. Miről van szó? Arról van szó, hogy a korintusi gyülekezet értesül erről a gyűjtésről, és el is kezdik a gyűjtögetés. Aztán valami miatt megakad ez a dolog. Lehet, hogy ők is épp azt gondolták, hogy majd valaki biztos fog adományozni, nem tudjuk. Megakadt a dolog. Lehet, hogy azt gondolták, hogy hát majd jövőre, amikor jobb lesz a gazdasági helyzet, akkor majd úgyis többet fogunk tudni adományozni, majd akkor elküldjük Jeruzsálembe. Megakadt a cselekvés. Az akarással nincs gond, jót akar mindenki, és higgyük el testvérek, ebben az országban mindenki jót akar, ha más nem magának biztos. De ez nem elég. És arra buzdítja az apostol a korintusi gyülekezetet, hogy fejezzétek be, hogy végre az akarás, ami bennetek volt, aminek el is kezdődtek a jelei, hiszen elkezdtétek a gyűjtést, fejezzétek be. És most következik a tanács, és ez nagyon megszívlelendő. Most pedig a cselekvést is végezzétek el, hogy amilyen az akarás készsége, olyan legyen a véghezvitel. Aszerint, amitek van. Mert ha megvan a készség, az aszerint kedves, amilyen kinek-kinek van. Nem aszerint, amilyen nincs. És ebből a mondatból kiderül, hogy hogyan is gondolkoztak a korintusiak. Ebből a mondatból kiderül az, hogy ők elkezdtek arra koncentrálni a nagy felbuzdulás után, amiük nincs. Hát most éppen lehet, hogy mi is nehézségben vagyunk, ezt nem tudjuk, erről nem beszél a Szentírás. Most lehet, hogy éppen nekünk is nagy kiadásaink vannak, mert nem tudom, katedrálist akarunk építeni. Most lehet, hogy éppen nincs meg a megfelelő odaszállás a gyülekezet tagjaiból, majd jövőre. Majd jövőre befejezzük ezt a gyűjtést. És elkezdett a közösség arra koncentrálni, ami nincs. Amilyen nincs. És lebénult a közösség. És kezdte elhinni azt, hogy tényleg nincs semmink. És kezdte elhinni azt, hogy mi úgysem tudunk semmit sem tenni. Mi olyan picikék vagyunk. Mert különben is itt van Korintus, hol van Jeruzsálem? Hát mi közön van nekem Jeruzsálemhez? Persze ezek csak hangsúlyozom találgatások. Isten mentsen, hogy bántsam szegény korintusi gyülekezetet. De lehet, hogy megfordultak ezek a gondolatok is. Elkezdtek arra koncentrálni, ami nincs. És az apostol azt mondja, hogy gyerekek, eltévedtetek. Nem ez a dolgotok. Koncentráljatok arra, amitek van. És végezzétek el az akarást, az szerint a cselekvést, az szerint, amitek van. Ne az szerint, amitek nincs. Vegyétek észre, hogyha nincsre fókuszáltok, ha az életeteket csak azt tölti ki, hogy mi nincs, ha az életetekben más nem láttok magatok előtt, csak azt, hogy ez sincs, az sincs, amaz sincs, akkor meg fogtok bénulni, cselekvésképtelenek lettek. Kedves testvér, hidd el, nem azt várja tőled az Úristen, hogy azt add oda, amit nincs. Mert ez badarság, mert ez ostobaság. Azt add oda, amit van. Az elején felolvasott gondolat, az gondolatsor, ez nagyon elgondolkoztatott. Azt mondta ennek a gondolatnak az írója, hogy olcsó lett a mi kereszténységünk. Kipipálható, gyakorlatilag hivatalosan az egyházi törvényeink szerint, ha évi 5-6 ezer forinttal, attól függ. És azt mondja ennek a gondolatnak a papírra vetője, hogy azokon a helyeken, ahol az emberek nagyon drágának tartják az ő hitüket, ahol ebből a drágaságból elképesztő cselekedetek történnek, ott egyszer csak ébredés indul. Mert az emberek vonzódnak a minőséghez, mert az emberek vonzódnak ahhoz, hogyha azt látják, hogy ez az ügy, ami nekünk fontos, amit szeretünk, amit hiszünk, a számunkra annyira értékes, hogy erőnk felett is tudunk véghez vinni dolgokat. Egészen fantasztikus. És testvérek, ezt nem azért olvastam föl, hogy itt most elkezdjük egymást egresszírozni, és hogy én kétségbe vonjam bárkinek is, akár az adakozási kedvét, akár az odaszállását, szó sincs róla. Egyszerűen azért olvastam föl, hogy most mindnyájan, ha van bátorságunk megállni az Isten színet, akkor gondoljuk végig azt, hogy mennyire értékes számunkra ez az ügy. És ezt abból fogjuk meglátni, hogy milyen áldozatot hozunk ezért az ügyért. Azért az ügyért, amiért az Úr Jézus Krisztus az életét adta. A legdrágábbat adta. Mennyire drága ez ma nekünk? Olcsó, cseppó gazdaságos kereszténységünk van? Vagy pedig olyan, amiért a legdrágábbat is oda mernénk adni? Egy amerikai gyülekezetben történt meg a következő esemény. A gyülekezet két jómódú gyülekezeti tagja elindult egy ilyen világkörüli útra, ahol különösen nagy figyelmet szenteltek azoknak a helyeknek, ahol tudták, hogy vannak keresztény közösségek. Különösen is Ázsia tetszett nekik nagyon, hiszen onnan nagyon szép dolgokat hallottak, milyen hihetetlen gyorsasággal terjedott az Úr Jézus Krisztus evangéliuma, emberi életek változnak meg. Nos, ez az ügyvéd és ez a kereskedő elindult, és megérkeztek Dél-Koreába, ahol is az ő idegen vezetőjük egy misszionárius volt, aki azon a területen élt már évek óta. Járták az országot, és egyszer egyik nap látták, hogy az út melletti szántóföldön, azon a területen, ahol ez a misszionárius is dolgozott, egy fiú húzza az ekét, miközben egy idős ember tartja az eke szarvát és irányítja azt. Az ügyvédnek ez nagyon tetszett, már meg is indította ott belül, csinált is egy-két képet erről a fiúról és az idősről, és azt mondta, hogy ez egy érdekes kép. Fordult oda a misszionáriushoz, feltételezem, hogy ők nagyon szegények. Igen, válaszolta a misszionárius, ez Csinói és családja. Amikor imaházat építettek, akartak valamit adni, de nem volt pénzük. Ezért eladták egyetlen tehenüket, és a pénzt odaadták a templom építésre. Ezen a tavaszon most maguk húzzák az ekét. Az ügyvéd és az üzletember egy ideig csendben ült. Majd aztán megszólalt az üzletember, és azt mondta, hogy hát, azért igazán nagy áldozat volt tőlük. Misszionárius ezt mondta, ők nem ennek nevezik. Szerencsésnek tartották magukat, hogy volt egy tehenük, amit eladhattak az imaház építés érdekében. Én tudom, testvérem, ha ezzel a történettel kiállnék ide a templom elé, és a járókelő embereknek mondanám, belerődnének az arcomba. Azt mondanám, hogy ezek hülyék. Ezek nem normálisak. Ő maga húzza az ekét. Hát nem erre való, hát erre a tehén való. És testvérek, egyszerűen nem tudok másra gondolni, csak arra, hogy ahol drága kincs a mi hitünk, ahol drága dolog az, amit az Úr Jézus tett értünk, ott az emberek elkezdenek ilyen egészen furcsa dolgokat csinálni. Lehet ezt a nyugati kereszténységet sok mindennek nevezni. Én viszont nem akarok lemondani róla. És nem vagyok hajlandó beletörődni abba, hogy környező gyülekezetek bajban vannak. És ezért hívom és hívlak most benneteket, testvérek. Hívlak benneteket imádkozásra, imádságra. Hogy indítson az Isten lelke bennünket arra, hogy fontos legyen számunkra az, ami körülvesz bennünket. Indítson az Isten lelke bennünket arra, hogy ha kell, akkor a saját pénzünkből gyűjtsünk nekik. Indítson az Isten lelke bennünket arra, hogy merjünk olyan dolgokat tenni, amik meghaladják az értelem kategóriáját. Ahol az ilyen lépések elkezdik áttörni a racionalitás és a logika hideg falát, ott elkezd beáradni a kegyelem. Az a kegyelem, amit, ahogy az előbb hallottuk, az Istenből elinduló cselekvéseket jelent. Testvérek, üssünk együtt falat. Üssünk együtt részt ezen a hideg falon, a logika hideg falán, ami azt mondja, hogy vége van ezeknek a gyülekezeteknek, mert elfogytak az emberek, mert nem nyitják meg a pénztárcájukat, mert nem drága számukra ez az ügy. Üssünk részt ezen a hideg falon. Így mutassuk meg ennek a falunak is, hogy drága az az ügy, amit mi hiszünk. És így tudjunk odaállni a szükségben lévő testvérek és gyülekezetek mellé. Adjon Isten erre nekünk erőt. Ámen. A négyes számú énekkel válaszoljunk az ige hirdetésre. A négyes számú ének áldjon meg téged az Úr.